Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai alkalmon. Mai témámnak a címe egy új út Istenhez. Akik előző alkalommal itt voltatok, talán emlékeztek rá, hogy zsidókhoz írt levelet tanulmányoztuk, elég sok fejezetet átolvastunk belőle, és most ebből szeretnék néhány gyakorlati tanulságot levonni azzal kapcsolatban, hogy hogyan imádkozzunk az új szövetség fényében. Először is ugye az a címem, hogy egy új út Istenhez. Hát, hogyha van új út, akkor nyilván van régi út is, mert újról akkor beszélünk, ha van régi. És konkrétan az az ige szakasz, amire az előző alkalomnak a végén eljutottunk, ezt szeretném most legelőször felolvasni, és a végén vissza fogok erre térni. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 19-21. verse, és majd a továbbiak ezt mondják. Mivel, hogy azért testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, és majd olvasom mindjárt a folytatást, de szeretném kihangsúlyozni azt, hogy amikor azt mondja, hogy Jézus egy új és élő utat szentelt, akkor az azt jelenti, hogy ha van egy új út, akkor kell, hogy legyen egy régi út is. Na most mi ez az út? Hát most akkor itt kimegyünk az utcára, ott is van egy út. Most milyen útról beszélünk? Mi ez az út? Tudjátok, mi ez az út? Olvassuk el a következő verset, és ott kiderül, hogy ez az út, ez minek az útja. Zsidók 10:22-23. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek a szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testük meg van mosva tiszta vízzel. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Majd erre az igeversre részletesen visszatérünk, de most csak annyit szeretnék kérdezni tőletek, hogy ez az út, ez minek az útja, vagy hova visz ez az út? Miről szól ez az út? Ott van az elején. Tehát az úton menni szoktak, nem? Tehát azt mondja, hogy ez a járuljunk hozzá. Hát itt most nem nevezte nevén, hogy kiről van szó, de tudjuk, hogy kiről van szó, nem? Istenről van szó. Tehát itt ez az út, ez az Istenhez, az Atyához vivő út. Nem? Nyilván most nem olvastam fel kontextust, kicsit így nehezebb kihámozni a szövegből, de amikor arról beszélünk, hogy egy út, és ez az út, amit Jézus csinált, ez az új út, és ugyanúgy a régi út is, ez az Atyához vivő új út, és az Atyához vivő régi út. Erről beszélünk. Vagy más szóval úgy is mondhatnám, hogy az Istennel való kapcsolatról szól az új út is, és a régi út is. Hogyan vagyunk kapcsolatban Istennel? És egész konkrétan, majd erre ki fogok térni, hogy itt az Istennel való kapcsolat kérdésében nagyon konkrétan az imádságról is szó van, hiszen az Istennel jelenleg nem tudunk szemtől szembe találkozni, nem látjuk az ő alakját, viszont az imádság az, ami összeköt bennünket jelenleg vele. És azok a tapasztalatok, amiket tapasztalhatunk, de amikor kapcsolatról beszélünk, emberi kapcsolatokról, akkor ott ugye annak van sokféle módozata, a látás, a hallás, az érintés, és ezek közül az Istennel való kapcsolatunk az nyilván az érzékszervek szintjén eléggé le van korlátozva. Tehát az Istennel való kapcsolatunknak a legfontosabb része az az imádság, és egyébként zsidókhoz írt levél nagyon sokat beszél erről, hogy az Ószövetségben, az a régi úton hogyan próbáltak az emberek kapcsolatba kerülni Istennel. Na most akkor nézzük meg egy kicsit ezt a régi utat először. Mert erről egészen sokat beszél zsidókhoz írt levél, hogy mi volt ez a régi út. Először is azt mondja zsidók 9.1-ben, az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye. Tehát ez mind a régi úthoz tartozott. Hogyan lehet Istennel találkozni, hogyan lehet Istennel kapcsolatba kerülni és vele kapcsolatot tartani. És azt mondja, hogy ennek megvolt egy rendje, és megvolt egy helye. Ennek a kapcsolattartásnak, ez mind a régi útnak, a része volt. És ezt nem az emberek találták ki, hanem maga Isten mondta 2 Mózes 25.8-ban, készítsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakjam. Tehát az Isten mondta, hogy ott legyen az ő utca és házszáma azon a helyen. Oda lehet bekopogni, oda lehet becsengetni, ott tudtok velem találkozni. Nem? Ezt jelenti, hogy ott lakjam közöttetek. Tehát amikor azt mondja, hogy hozzájárulunk, az azt jelenti, azért megyünk oda, ugye régebben nem volt telefon, meg internet, tehát hogyha valakivel beszélni akartál, akkor vagy levelet írtál neki, és elküldted egy követtel, vagy egy hírnökkel, még posta se volt, csak futárok voltak, vagy pedig elmentél hozzá személyesen. Tehát ezt, így kell ezt érteni. És azt mondja, hogy maga az Isten rendelte ezt, hogy így, ezen az úton, módon tudnak az emberek vele találkozni. És Zsidókhoz írt levél is ugyanezt mondja, 8. fejezet, 5. vers, ahogy Isten rendelte Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátrat, vigyázz, mondta, hogy mindent a szerint a minta szerint készíts, amelyet a hegyen mutattam neked. Tehát, hogy ez véletlenül sem merüljön fel bárkiben az a gondolat, hogy az a régi út, az valami emberi kitalálás volt. Sőt, egészen odáig elmentünk ebben a gondolatban, hogy ez egy isteni minta volt, ez a régi út. Nem? Mert hogy maga Isten rendelte el ezt a régi utat, és azt mondta Mózesnek, hogy nagyon vigyázz, hogy mindent pontosan úgy csinálj, ahogyan a hegyen mutattam neked. Tehát magyarul ez egy isteni minta, vagy egy mennyei minta volt. És hát ebből le lehet vonni azt a következtetést, hát hogyha Isten ilyen gondossággal megmutatta ezt a régi utat egy mennyei minta alapján, hát akkor nyilván az új út is valahogy hasonlóan kell, hogy működjön, nem? Nagyon érdekes, hogy Zsidókhoz írt levél nem ezt a következtetést vonja le. Lehet, hogy ezen most megbotránkoztok, de Zsidókhoz írt levél végig arról szól, és az előző alkalommal ezen végigmentünk, hogy az új az nem a régi. És a régi az nem az új. Ezt mondja ez a végkövetkeztetése Zsidók 8.13-nak, amikor újról beszél, elavultá tette az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, közel van az enyészethez. Tehát nem azt mondja, hogy az új az kiegészíti az elsőt, nem azt mondja, hogy az új az beteljesíti az elsőt, nem ezeket mondja róla, az új az nem a régi, az új az felülírja az elsőt, elavultá teszi a régit. Ez a végkövetkeztetés belőle, hogy az új az nagyon nem a régi, az nagyon nem ugyanaz, mint a régi. Tehát ez nem kiegészítette a régit, hanem lecserélte, leváltotta az Isten rendjében. És meg is mondja, hogy ez, amiről itt beszélt Mózesnek Isten, hogy a minta szerint készítsd. Tehát akkor, hogyha nem az újat mintázta a régi, akkor mit mintázott? Miért kellett ilyen pontosan megcsinálni? A Zsidókhoz írt levél erre is megmondja nekünk a feleletet. Figyeljük meg, mit mond. Zsidók 9:9-10-ben. Ez példa, tehát igen, példa, van egy mintázat, egy példa, de mit mond? Minek a mintázata, minek a példája? Példa a jelen számára, miszerint olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem képesek lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek csak ételekre, meg italokra és különböző mosakodásokra vonatkozó testi rendszabályok, amelyek az új rendelkezés idejéig kötelezők. Tehát magyarul azt mondja, hogy ez a régi út, ez valamit példáz. De mit példáz? Azt, hogy hogyan működik az új, mit példáz? Figyeljétek meg, hogy mit mond. Azt mondja, hogy ez példa arra vonatkozóan, hogy nem képesek lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt, és csak testi rendszabályok, különböző mosakodásokra, meg ételekre, italokra, és ezek csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Tehát nem azt mondja, hogy ez az új rendelkezésről szólnak, arra mutatnak előre, hanem azt mondja, hogy ez azt példázza, hogy nem működik ez a megoldás. Tehát ez a régi út, ez azért kellett erre a mintára csinálniuk, legalábbis ezt mondja a zsidókhoz írt levél, mert ezzel azt akarta megmutatni, hogy nem működik. Hogy nem képes tökéletessé tenni, nem képes elvégezni a feladatot, az Istennel való kapcsolatnak a helyreállítását. Tehát a régi rendszer ez nem a megoldást mutatja be, hanem a problémát. És szeretnék néhány kijelentést felolvasni ezzel kapcsolatban, hogy még világosabban lássuk ezt. Hogy az Isten hogyan próbálta ezt a leckét mélyen belevésni a zsidóknak a gondolkodásába. Figyeljük meg, miket mond. Egyrészt, ugye itt megemlíti ezeket a mosakodásokat. Nézzük meg, hogy mit mond a mosakodásokról a törvény. 2 Mózes 30, 20-21. Amikor a gyülekezet sátrába mennek, itt a papokról van szó, amikor a gyülekezet sátrába mennek, mosakodjanak meg vízben, hogy meg ne haljanak. Vagy amikor az oltárhoz járulnak, hogy szolgáljanak, és tűzáltozatot füstölögtessenek az Úrnak. Kezüket is, lábukat is mossák meg, hogy meg ne haljanak. Örökkévaló rendtartás lesz ez nekik, neki és utódainak nemzedékről nemzedékre. Hogyha ez a régi út, ez az új útra, vagy az új Istennel való kapcsolatra vonatkozó tanítás, akkor mit tanulhatunk ebből? Azt tanulhatjuk belőle, hogy ha nem mosakszunk meg, akkor Isten meg fog minket ölni. Nem? Mert azt mondja, hogy mosakodjanak meg, hogy meg ne halljanak. És nem csak lábat kell mosni, hanem kezet is. Ezt mondja, mossák meg kezüket és lábukat, hogy meg ne halljanak. Tehát, hogyha ez a régi út, ez arról szól, hogy hogyan működik az új, akkor jobb, ha elkezdesz félni Istentől, mert ő meg fog ölni, és szeretnék még néhány igeverset mutatni, hogy tényleg így gondolta Isten bemutatni ezt a régi utat. Tehát ez a régi út, ez egyáltalán nem volt egy biztonságos út, hogyha valamit rosszul csináltál, valamit elrontottál, akkor véged volt. És ezt tudjuk is, tehát ott vannak bibliai példák, hogy ott volt például egy Uzza, aki, mikor visszafelé hozták a ládát a filiszteusoktól, megérintette a ládát, és meghalt. És azt mondja, hogy az Úr megölte őt. Azért, mert hozzáért a ládához, ami nem lett volna szabad. Tehát az Isten halálosan, szó szerint halálosan komolyan gondolta ezt. Hogy vigyázz, hogy mindent úgy csinálja, hogy meg van mondva, különben meghaltok. És Dávid halálra rémült ettől egyébként, amikor ez megtörtént, és utána ott hagyták a ládát, ahol van, és azt mondták, hogy hát akkor lehet, hogy inkább ne hozzuk ide, mert ez csak bajt hoz ránk. Itt mi jót akarunk, jó szándékkal vagyunk, de az Isten mégis megöl minket. Mert nem úgy csináljuk, ahogy azt ő pontosan leírta. Tehát, hogy az egész egyáltalán egyrészt nem volt hatékony, mert nem tudta tökéletessé tenni a szolgálattevőt, ha elfelejtettétek volna, itt van az előző versben, nem képesek lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt, tehát nem volt hatékony, nem érte el a célját, és még ráadásul félelmet is keltett. Csak szeretném megkérdezni tőletek, a mi Istennel való kapcsolatunk az ilyen? Ezen ezt példázza, ez a mi, az új szövetség Istennel való kapcsolatot példázza ezek a szertartások, meg ez a rendszer? Szeretnék még néhány igeverset felolvasni. Ugye még erről a mosakodásról, ezzel kapcsolatban egy új szövetségi igeverset szeretnék felolvasni, még pedig kettőt. Az egyik Pál apostol, a másik pedig Jézus Krisztus. Pál apostol azt írja 1 Korintus 6:11-ben, pedig ilyenek is voltak közöttetek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és megigazultatok az Úr Jézus nevében és a mi Istenünk szelleme által. Na most a papoknak hányszor kellett mosakodniuk? Amikor bementek a gyülekezet sátrába, minden egyes alkalommal meg kellett mosakodniuk. Kezüket, lábukat. Különben mi várt rájuk? Különben halál várt rájuk. Inkább is ezt mondja az ige. És ugye nem csak, mondtam, hogy több ilyen is van, ott van egy másik példa, elég koránról Áronnak a két idősebbik fia, Nádáb és Abihu, akik idegen tűzzel mentek be a templomba, a sátorba, és meghaltak. És az Úrtól jött ki tűz. Tehát nem nem lehet azt mondani, hogy valamilyen természetes módon haltak meg, Isten ölte meg őket. És itt nem volt variálási lehetőség, meg nem volt kecmet. Ez azt mutatja, hogy nagyon komolyan kellett venni. De mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy ti már megmosattatok, megszentelődtetek és megigazultatok. És hogyha esetleg túl extrémnek tartanánk ezt, mert Pál apostol ő félreértett valamit, maga Jézus mondja ezt ugyanezt. János 15.3-ban. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Hát az ószövetségi szolgálatban mikor voltak már tiszták? Soha! Így, ez a jó válasz. Soha. Soha nem voltak már tiszták. És most lehet, hogy néhányan nem értetek egyet ezzel a következtetéssel, de várjátok ki a végét. Ugyanis pontosan ez az, amit zsidókhoz írt levél is levont tanulságként. Tehát nézzük tovább. Tehát, hogy ez az új rendszer, ez a valódi megoldást hozta el, amit a régi rendszer nem tudott elhozni, mert a régi rendszer nem tudta őket tökéletesíteni, mindig újra kellett mosakodni, mindig újra kellett áldozatot hozni, és soha nem volt vége. Soha nem tudta elérni a célját, viszont az új rendszer azt mondja, hogy már megtörtént. Már megvagytok mosva, már megvagytok szentelve, már megvagytok igazulva. És Zsidókhoz írt levél ugyanerről beszél. Nézzük tovább. Mit mond még Zsidókhoz írt levél erről az Istennel való kapcsolatról? Ugye így kezdi, Zsidók 12:18-21, mert ti nem járultatok, megint ez a járulás, tehát az Istennel, Istenhez hogyan lehet közeledni, hogyan lehet vele kapcsolatot létrehozni és fenntartani. Mi volt a régi útnak, a régi kapcsolatnak a jellegzetessége, hogy az Isten maga akarta ezt bemutatni? Figyeljük meg! Tehát ezt nem a zsidók találták ki, ezt maga Isten rendezte így. Tehát Zsidók 12:18-21, mert ti nem járultatok megtapintható hegyhez, ugye ez a Sínai hegy volt, és lángoló tűzhöz, sűrű homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, trombita harsogásához és szózatok hangjához, amelyet akik hallottak, kérték, hogy ne szóljon hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat ér is a hegyhez, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is azt mondta, megijedtem és reszketek. És ezt nem lehet azt mondani, hogy ez csak az embereknek a képzeletében volt. Isten ő azt akarta, hogy az emberek közel akarjanak kerülni hozzá, és szeressék őt, és... Tehát, hogyha azt akarta volna Isten elérni, hogy teljes bizalommal jöhettek hozzá mindenki, keblemle, ölellek titeket, akkor nem így csinálta volna, nem igaz? Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy meghívlak mondjuk Lajos benneteket vacsorára, és megérkeztek az otthonunk közelébe, és azt látjátok, hogy azt halljátok a házból, hogy ordibálás, kiáltozás, sőt, mondjuk esetleg lövéseket is elkezdtek hallani, akkor lehet, hogy már a kapuban visszafordultok. Hogyha pedig mondjuk már még messze vagytok, és azt látjátok, hogy kint vagyunk az úton, szépen integetünk nektek, és hívunk benneteket, hogy gyertek, gyertek, már nyitva van a kapu, meg akkor egészen más az élmény, nem? Na most hát a zsidók azok körülbelül az előbbi élményt kapták. Hát ezt mondja. Lángoló tűz, sűrű homály, sötétség, szélvész, trombita harsogása. Tehát, hogy ez a magyarul nem is jut eszembe a szó, csak angolul, tehát, hogy ez a halálra rémítés kategória. Amikor az embernek alsó neműt kell váltania tőle, bocsánat. Tehát, hogy még azt mondja, hogy még Mózes is azt mondta, hogy megijedtem is, remegek. Tehát, hogy ilyen szinten halálra rémítette Isten a zsidókat. Hadd kérdezzelek meg benneteket. Ez mintázza az új utat? Akkor mit mintáz ez? Mert ezt Isten rendezte így, hogy a régi út az a régi hozzájárulás, vagy mert az ő hozzávaló járulás, az ő hozzávaló út az így nézett ki. És ezt Isten csinálta így. Nem véletlenül, mert megtehette volna máshogy is, megtehette volna azt, hogy hát, hogy gyönyörű szép angyal kórus között, ami kedves a fülnek, valami szép, fényes, dicsőséges trónon leszáll, lejön a trónjára, és akkor ölébe veszi a kisgyermekeket, meg megölte. Megtehette volna, nem? Nem megtehette volna? Hát Jézusban megtette, de itt nem ezt tette. Itt halálra rémítette az embereket, szándékosan, tudatosan. Miért? Miért? Ez a jó kérdés. Ezt tette, tudatos volt, szándékos volt, és ahhoz kapcsolódott, hogy hozzájárulni Istenhez. Miért így csinálta? Azért, mert az Isten azt példázta ezzel, hogy ezen a régi úton senki sem tud igazán közel kerülni hozzá. Senki. Még Mózes sem. Még Mózes is félt. És amikor megkérte, hogy hadd lássa az arcát, Isten azt mondta neki, hogy az arcomat nem láthatod, csak a hátamat. Tehát ezen a régi úton nem lehet igazán közel kerülni az Isten szívéhez. Nem lehet igazi kapcsolatba kerülni vele. És hogyha visszalapozunk ehhez a történethez, 2 Mózes 19-ben, ott teljesen ezeket a képeket látjuk. 2 Mózes 19:21-től 22-ig. Azt mondta az Úr Mózesnek, menj le, ízd meg a népet, hogy ne törjön előre, hogy lássa az Urat, mert sokan elhullanak közülük. És a papok is, akik az Úr elé járuljanak, szenteljék meg magukat, hogy rájuk ne roncson az Úr. Ki ölt, vagy miért haltak volna meg ezek az emberek? Szabályokat. És? Mi ennek a következménye, hogy nem követik a szabályokat? Hogyan halnak meg?
Az Isten.
Isten öli meg őket. Nem? Ezt mondja. Hogy rájuk ne roncson az Úr, meg sokan elhullanak. Miért hullanak el? Azért, mert Isten megöli őket. Tehát, hogy Isten azt akarta példázni ezzel az egész történettel, ezzel az egész, megtörtént, tehát szó szerint megtörtént, meg tapasztalattal, azt akarta példázni, hogy ezen a régi úton nem lehet Istenhez közel férkőzni. Nem lehet Istennel valódi, igazi, közeli kapcsolatba kerülni. Mindenkinek félnie kell tőle, aki ezen az úton próbál ő hozzá közel kerülni, ezen a régi úton. Ez nem működik, ez a régi út. Még egy igeverset felolvasok, aztán utána hagyom ezt a szálat. 4 Mózes 18:22-ben ezt mondja, ez a végső konklúzió. Ezután ne járuljanak Izrael fiai gyülekezet sátrához, hogy ne vétkezzenek és meg ne halljanak. Ez a Kóré, Dátán és Abirám lázadása után volt, amikor egyesek megpróbáltak Istenhez járulni, akik nem voltak úgymond illetékesek a törvény szerint, és meghaltak. És Isten végül azt mondja, hogy ne is gyertek ide, mert meg fogtok halni. Tehát ez a csúcsa volt ennek az egész történetnek, hát utána tényleg nem próbálkoztak vele a zsidók. Megértették, hogy hát ugye ugyanokat is mondtak utána, hogy Mózes, mi mind meg fogunk halni. Hát ehhez az Istenhez nem lehet közel kerülni, mert megöl bennünket. Mindnyájan meg fogunk halni, tehát tényleg halálra rémültek utána Istentől. És maga Isten mondja azt, hogy ne jöjjenek hozzám, ne gyertek hozzám. Mert meghaltok. Tehát ez félelmetes kinyilatkoztatása annak, hogy ez az ószövetségi rendszer, ez csak azt tudja megmutatni, hogy ez a probléma megoldhatatlan. Megoldhatatlan az a probléma, hogy az Istennel valódi, igazi, élő kapcsolatba kerülni. És zsidókhoz írt levél pontosan ezt a tanulságot vonja le belőle. És szeretnék itt rátérni egy másik nagyon fontos témára, az imádsághoz kapcsolódik. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 1. versében ezt mondja, mivel a törvényben csak az eljövendő jó árnyéka van meg, nem maga a dolgok valós képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évről évre szüntelenül bemutatnak, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat. Tehát magyarul ez egy folyamatos, állandó kudarc, és a végén egy nagyon-nagyon fontos tanulságot levon, a 3. versben, de azok, mármint az áldozatok, évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Tehát magyarul az ószövetségi rendszer lényegileg egy folyamatos emlékeztető volt arra, hogy a probléma fennáll és létezik és megoldásra vár. Nincs megoldva a bűn problémája, és ennek mi volt a jele, és ezt szeretném kihangsúlyozni. Mi volt ennek a jele? Igen, a bűntudat az, hogy a bűnökre emlékeztetett. Tehát újra és újra a bűnökkel kellett foglalkozniuk. Nem? Ez volt ennek a régi működésképtelen rendszernek, hát működésképtelen alatt azt értem, hogy az igazi problémát nem tudta megoldani. Ez volt ennek a rendszernek a legfőbb tanulsága és a vonása, hogy újra és újra a bűnökre emlékeztetett. De mondjátok, hogyha ti nem így értitek az igét. Mondjátok meg nyugodtan, ezt mondja? Szerintetek is ezt mondja, hogy ez volt a konklúziója? Előző alkalommal együtt tanulmányoztuk zsidókhoz írt levelet, most annyira részletesen nem vettük elő szöveg összefüggésében, az kicsit túl sok lenne. Biztatlak benneteket, nézzétek meg otthon a Bibliátokból, hogy tényleg ez a konklúzió, és nem csak belemagyarázom. Biztatlak benneteket, járjatok utána. Tehát zsidókhoz írt levél egy nagyon feszes logikával ezt bizonyítja be, hogy az egész ószövetségi rendszer egy működésképtelen, hatástalan rendszer volt, nem tudta megoldani a problémát, és ennek a legfőbb indikátora vagy jelzője az volt, hogy folyamatosan újra és újra a bűnökkel kellett foglalkozni. Mindig meg kellett mosakodni, mindig áldozatot kellett hozni, újra és újra és újra, és soha nem volt vége. Még az évenkénti szolgálatban sem volt vége. Tehát ez a bűnökkel való foglalkozás valójában a régi útnak a velejárója. És itt most szeretnék rátérni arra, hogy akkor mi az az új út? Mi ez az új út, amiről zsidókhoz írt levél beszél? Hát nyilván az új út az az új szövetségnek az útja, és ezt erről így beszél, idézve Jeremiás 31-et, zsidókhoz írt levél 8. fejezet 11.-12. verse ezt mondja. Akkor senki sem tanítja többi így, sem a társát, sem a testvérét, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak engem kicsintől nagyig, mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és bűneikről nem emlékezem többé. Nem tudom, észreveszitek-e a radikális különbséget a régi úthoz képest. Mi a radikális különbség? Az, hogy a bűnökről nincs többé emlékezés. Mert a régi út az miről szólt? Vagy mi volt annak a jele? Hogy évről évre a bűnökre emlékeztetett. Itt pedig azt mondja, hogy a bűneikről nem emlékezem többé. És azt is mondja, hogy mindnyájan ismerni fognak engem. Kicsintől nagyig. Tehát magyarul helyreáll a kapcsolat. Tehát erről szól ez az új rendszer, ez ennek az új rendszernek a fő ismérve, hogy helyreállt a kapcsolat, és a bűn problémája meg van oldva. Mert a régi rendszernek ez volt az egész tanulsága, meg a tanítása, hogy a kapcsolat nincs helyreállítva, rettegni, félni kell Istentől, nem jöhetsz hozzá, nincs kapcsolat, és újra és újra emlékeztet arra, hogy ott van a bűn problémája. Évről évre emlékeztet a bűnökre. Ez volt a régi rendszernek az ismérve, és az új rendszernek az ismérve pedig az, hogy helyreállt a kapcsolat, és a bűn problémája megvan oldva, és mindez Jeremiás könyvében van benne, onnan idézi zsidókhoz írt levél. És ezért nagyon fontos, hogy feltegyük magunknak a kérdést, hogyha ez a két rendszernek a fő ismerve, akkor mi melyik úton járunk? Te melyik úton jársz? Ugyanis a régi és az új út nem az állatáldozatokban különbözik. Nem ez a fő különbség, hogy akkor a jeruzsálemi templomba mész el, és a lévita papságon keresztül viszel le áldozatokat, állatáldozatokat, vagy ételáldozatot, vagy akármit, hanem az a kérdés, hogy ismered-e Istent, helyreállt-e vele a kapcsolat, és megvan-e oldva a bűn problémája. Ez itt az igazi kérdés. Ez itt a kérdés, hogy a te életedben melyik úton jársz? Melyik úton közeledsz Istenhez? melyik úton járulsz hozzá. És hogyha ez nem lenne kérdés keresztények számára, akkor a zsidókhoz írt levél nem is lett volna megírva, hiszen az keresztényekhez íródott a zsidókhoz írt levél. És ugye itt azt mondja, hogy amikor újról beszél, elavultá tette az elsőt. Tehát ez a kettő, ez nem egymás mellett párhuzamosan működik. De hogyha te, a te személyes életedben, az Istennel való kapcsolatodban folyamatosan a bűnökre emlékezel, folyamatosan a bűnökkel foglalkozol, akkor melyik úton vagy? Akkor a régén vagy, nem? Mert annak az a jellegzetesség, hogy folyamatosan a bűnökkel foglalkozol, és erre majd fogok mondani néhány példát konkrétan. Jézus, amikor eljött erre a földre, akkor sokat beszélt erről az új útról, nem nevezte így, de mondott sok olyan dolgot, ami erre az új útra vonatkozott. Például, amikor a Samári asszonnyal beszélt. Kifejezetten megemlíti az Isten tiszteletnek a rendjét. Ugye a Samári asszony azt kérdezte tőle, hogy most akkor melyik hegyen kell imádni az Istent? A Jeruzsálemben, a Sion hegyén, vagy pedig ott a Garizim hegyén, ahol Samáriában felállították ezt az Isten tiszteletet a elszakadt izraeliták. Szóval a lényeg az, hogy itt az Istenhez való járulás volt a kérdés, nem igaz? Hogy, hol, milyen formában lehetünk Istennel kapcsolatban? Tehát a kérdés valójában arra vonatkozott, hogy van itt egy régi módszer, Jeruzsálemben, ugye az ószövetségi rendszer, amiről tudjuk, hogy ezt Isten rendelte el. A Samári asszonynak volt egy másik gondolata, hogy van egy másik rendszer, ami hasonlóan működik, de nem ott van, hanem egy másik hegyen, meg másik papsággal. És Jézus pedig azt mondta, azt felelt ennek az asszonynak, János 4, 21 és 23. versben, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az atyát. Vagy más szóval, hadd mondjam el azt, hogy nem csak az Isten által elrendelt ószövetségi út az, ami az a kategória, ami a régi kategóriába tartozik. Tehát attól, hogy más megváltoztat bizonyos tényezőket a régiben, mert ők megváltoztatták azt, hogy nem Jeruzsálemben, hanem a Garizim hegyén. Nem a lévitai papság, hanem egy másik papság. Lehet, hogy az áldozatok rendjében is hoztak változásokat. És Jézus azt mondja, hogy nem is ez, és nem is az. Tehát nem azzal van a probléma, hogy akkor Jeruzsálem, nem azzal van a probléma, hogy állatáldozatok, hanem az egész rendszernek a működésével van probléma. És azt mondja Jézus, hogy egy teljesen új típusú rendszert fog behozni, egy teljesen új utat készít, és ezt mondja erről. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. És ezzel Jézus adott egy kijelentést arról, hogy ez az új út, ami nem olyan, mint a régi, nem a réginek a folytatása, nem a réginek a beteljesedése, nem a réginek a megváltoztatása, hanem egy teljesen új dolog. És azt mondja, hogy ez szellemben és igazságban van. És ezzel Jézus azt is kimondta, hogy az atya egy új imádati rendszert akar. Tehát, hogy ez annyira nem fért bele ez a szellemben és igazságban, abba a gondolkodásban, amiben az akkori hívők hittek, akár ez a Samári asszony is, vagy a zsidók, tehát, hogy ők nem tudták ezt elképzelni, akkor hogy szellemben is igaz. Tehát, hogy ilyet senki nem mondott még soha. Tehát ők mindig valahová elmentek. Voltak szent helyek, voltak papok, voltak áldozatok. Tehát ilyen, hogy szellemben és igazságban ez egy teljesen új koncepció volt. És Jézus ezt próbálta elmagyarázni, vagy ezt jelentette ki, nem próbálta elmagyarázni, de ezt jelentette ki, hogy itt egy teljesen új típusú rendszerről van szó, ami nem is hasonlítható a régihez. Zsidókhoz írt levél így beszél erről az új útról. Zsidók 10, 19, 21. Most visszatérek akkor arra, hogy akkor mit is mond erről az új útról. Mivel, hogy azért testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre. Így, itt is megkérdeztettem volna, hogy hová vezet ez az új út. Hová vezet? Hát a szentélybe, a szentélyben ki van? Isten, tehát a szentélybe való bemenetel az az Istennel való találkozás, az Istennel való kapcsolatfelvétel. És azt mondja, hogy bizalmunk van. Az ószövetségi zsidók, ők bizalommal mehettek a szentélybe. Teljes bátorsággal. Hát az előbb olvastuk, hogy rettegniük kellett, hogy véletlenül ne kövessenek el valami hibát, mert akkor annyi nekik. Itt pedig azt mondja, hogy nekünk bizalmunk van. Teljesen más felállás. Jézus vére által azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz ő teste által, és milyen nagy főpagunk van az Isten háza felett. Tehát még egyszer azt mondja, hogy ez a bizalom, ez nem a régi úton alapszik. Azt mondja, hogy ez egy új út, ez egy lényegileg más út, egy lényegileg más Istennel való kapcsolat, és azt mondja, hogy ez egy élő út. Hát a régi út az milyen út volt akkor? Halott út. Vagy ahogy végig magyaráz a zsidókhoz írt levélben, egy működésképtelen út volt. Tehát azt mondta, hogy járulhatnak Istenhez, de valójában az összes ige, amiket olvastunk, azt mutatták, hogy valójában jöhettek, de inkább ne gyertek, mert meghaltok. Ezt olvastuk végig, tehát nem működőképes út volt. Ez az egyetlen út, amely élő, ami működik, mert a régi rendszer az kudarcra van ítélve. Az nem működik. Abban nem tudsz Istennel bizalmi kapcsolatban lenni, ott halál vár rád. Na most akkor nézzük meg részleteiben, hogy mit jellemzi ezt az új utat. Ezt az új fajta Istenhez való járulást, ezt az új fajta Istenhez való viszonyulást. Csak néhány dolgot sorol fel, itt nyilván nem kimerítő a lista, de talán már önmagában ez is kihívást jelent a legtöbb keresztény számára. Ezt mondja zsidók 10.22.23. Járuljunk hozzá igaz szívvel. És később is mondja, hogy hitnek teljességén, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, én rengeteg olyan imát hallottam kereszténytől, ami így kezdődik, hogy vagy valahol az elején benne van ez a frázis, hogy Úram, tudod, hogy milyen gyarló vagyok és bűnös ember vagyok. Ti hallottatok már ilyen imát? Esetleg magatok is mondtatok már ilyen? Ez igaz és tiszta szívvel való Istenhez való járulás? Tehát, hogyha te úgy mész Isten elé, hogy Úram, tudod, hogy milyen bűnös és gyarló vagyok, ezzel véletlenül nem a bűnökről emlékezel? Nem az ószövetségi rendszer szólt véletlenül erről? Nem ezt olvastuk? Talán most már egy kicsit kezdjük érteni, hogy miköz ennek az egésznek az imádsághoz, mert itt nem csak egy elméleti dologról van szó, hanem az Istennel való kapcsolatnak a legalapvetőbb részéről, az imádságról. És ilyeneket mond, hogy úgy járuljunk hozzá, igaz szívvel, mint akiknek szívük tiszta. Lehet, hogy ti nem így tanultátok. Lehet, hogy nem ezt tapasztaltátok a keresztény közösségekben, ahol megismertétek az Istent, de ez azért van, mert több oka is van. Azért van, mert nem az új úton járnak. Mert az új úton nem ez van. Az új úton tiszta szív van, igaz szív van, ahogyan Pál apostoltól olvastuk, hogy megigazultunk, megmosattunk, megigazultunk. Itt is ugyanezeket mondja. Testük meg van mosva. Tiszta vízzel. Ugye ezt olvastuk Korintus levélből, hogy megmosattatok. Itt is azt mondja, hogy meg van mosva. Hányszor? Sokszor? Minden egyes alkalommal? Egyszer. Egyszer van megmosva, és kész. És végig erről beszéljük, most ezt nem idéztem ide, de zsidókhoz írt levél ilyen extrém kijelentést tesz, hogy ő egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Hát ilyen brutális kijelentést tesz zsidókhoz írt levél, amit vagy elhiszünk, vagy azt mondjuk, hogy ez eretnekség. Tehát ez a két variáció van, hogy vagy elhisszük, hogy az, amit mond, csak még nem tapasztaltuk meg, vagy azt kell mondanunkra, hogy ez eretnekség. Ez a két lehetőség van. Én hiszek abban, hogy ez Istentől ihletett. Pál apostol ugyanezt tanította a többi levelében. És ezek a kérdések, mi az, hogy hitnek teljességével? Én inkább olyan imákat szoktam hallani, hogy Úram, tudod, milyen hitetlen vagyok, és nem tudok inni, kérlek, segíts én. Úram, segíts az én hitetlenségemen. Nem? Ez a hitnek a teljessége? Hogy Úram, hitetlen vagyok, segíts az én hitetlenségemen. Ez nem a hitnek a teljessége, nem igaz? Valahogy nagyon sok keresztény életében még nem jött el ez az új út. És mond itt egy másik nagyon érdekes dolgot, azt mondja, hogy ragaszkodjunk a reménység hitvallásához. Nem is tudom, hogy le lehet ezt igazán jól fordítani magyarra egy szóval. Itt arról beszél az apostol, hogy valljuk meg a reménységünket. Mondjuk ki! Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor le vannak írva az egyháznak a hittételei, a dogmatika vagy a hitelvek, és akkor ne hagyd el a hitelveknek a hitelvekkel való egyetértést. Tehát ne térjél el más eretnekségek felé. Egyáltalán nem erről szól azért mondom, kicsit félrevezető a fordítás. Itt a megvallásról van szó. A kimondásról van szó. Arról beszél, hogy folyamatosan valld meg a reménységedet. És itt nem arról beszél, hogy akkor az embereknek mit mondjál. Miről beszél itt? Eleve. Miről beszél? Járuljunk hozzá. Tehát amikor az Istenhez mégy, amikor az Istennel vagy kapcsolatban, akkor hogyan viselkedjél? Erről beszél az összes igaz szívvel. Tehát amikor az Istenhez mégy, igaz szívvel mégy hozzá, hitnek teljességével mégy hozzá, tiszta szívvel mégy hozzá, megmosva mégy hozzá, és a reménységedet megvalva mégy hozzá. Hittel megvalva, így kell érteni ezt a hitvallást, tehát hogy hittel megvallod a reménységedet. Tehát ezeket mondja zsidókhoz írt levél, és ezen érdemes elgondolkodnunk, hogy ez az új út, lehet, hogy sokak számára ez egészen fantasztikusnak tűnik, hogy már úgy értem, hogy elképzelhetetlen. Lehet így Istennel kapcsolatban lenni? És lehet, hogy van, aki vágyik rá, de ezt az apostol ezt nem egy vágyként írja, hanem ezt valóságként írja le. Pál apostol például egyik helyen ezt mondja Timóteusnak, 1 Timóteus 2.8-ban. Azt akarom tehát, hogy a férfiak imádkozzanak minden helyen tiszta kezeket emelve fel, harag és kételkedés nélkül. Tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint zsidókhoz írt levélben, ez az új út szerinti imádság. Tehát azt mondja, hogy harag és kételkedés nélkül. Magyarul azt is mondhatná, hogy tiszta szívvel. Bár azt is mondja, hogy tiszta kezeket, tehát hogy tiszta lelkiismeret. Egyébként csak zárójelben megjegyzem, tudom, hogy egyes keresztény körökben, ha valaki kézfelemeléssel imádkozna, azt már rögtön lenézik vagy kiközösítik, de legyetek már szívesek megmondani nekem, vagy megmagyarázni, akik így gondolják esetleg, hogy lehet, hogy ez jelenti a tiszta kezeket emelve való imádság? Szerintetek ezt jelenti? Mindegy, hogy honnan van egyébként, valakik azt mondják, hogy zsidók is csinálták így, de ez, amit itt olvasunk, ez jelentheti ezt, hogy leszegem a fejemet, rá sem merek nézni, összekulcsolom a kezemet, ez ugyanaz? Csak egy picit gondolkodjunk el, mit jelent ez? Nem tudom, láttatok-e, hála az Úrnak, szerintem a legtöbben nem kellett még olyan helyzetbe kerülnötök, hogy ebbe a pózba kelljen lenni a kezeteket gyakorlati helyzetben. De talán filmet már láttatok. Mit jelent ez? Így van. Tehát amikor meghódított egy hódító egy területet, és a katonák eldobták a fegyverüket, na így nem lehet harcolni. Tehát így azt mondták, hogy leteszem a fegyvert, meg lehet kötözni, és gúzsba kötötték a kezüket. Tehát magyarul egy kegyetlen hódító előtti kapitulációt jelenti ez a póz. Rabszolgád vagyok. Lehetünk, és voltak is neki rabszolgái. Mikor? Így van. Ez a kérdés, hogy mit akar Isten? Ő rabszolgákat akar, vagy fiakat akar? Mert az Ószövetségben azt mondja, Mózes is hű volt ugyan az Isten háza felett, mint rabszolga. De Krisztus pedig, mint fiú, a saját háza felett. Ez itt a különbség. És most nem azt mondom, hogy aki így imádkozik, akkor az rosszul teszi. De visszahat, és csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ennek van egy üzenete. Tehát az, hogy tiszta kezeket emelve, gyakorlati életben. Láttatok már olyat, hogy egy emberi lény így felemeli a kezét. Kik csinálják ezt? A kisgyerekek, amikor azt akarja, hogy apa vagy anya, vegyél fel. Nem? És mennyire szoktak ezért könyörögni? Természetes nekik, nem, hogy apa vagy anya fel fog venni? Egy jó kapcsolatban természetesen. És a szülő pedig örömmel teszi, nem? Tehát, hogy ez a gyermeki bizalomnak a kifejezése. És ezért mondja, hogy tiszta kezeket emelve. Tehát amikor tudom, hogy ez a kapcsolat, az működik. Amikor bizalommal járulhatok Istenhez. Egyébként, hogyha olvassátok a Bibliában azt, amikor Jézus imádkozott az atyához, volt, nem egyszer olvasunk olyat, hogy a szemeit az égre emelte, vagy a kezét felemelve imádkozott. Jézussal is olvasunk ilyet. Azt nem mondom, hogy mindig így volt, de olvasunk róla ilyet, tehát, hogy ez nem egy idegen dolog. Na majd a közös imádságnál majd fogom figyelni, hogy ki az, aki felemelt kézzel imádkozik. Nem, tényleg nem viccből, nem akarom elviccelni ezt a dolgot, de lehetséges az, hogy át kell képeznünk magunkat gondolkodásban is, és gyakorlatban is. Mert nagyon sok minden, amit csinálunk imádságban, az a régi útnak a jellegzetessége, nem az új útnak. És majd fogok egy jó néhány ilyen példát mondani. De amiről Pál apostol beszél, ugye az, hogy tiszta kezeket emelve, meg harag és kételkedés nélkül, ezek mind az új útnak az ismervei. Ennek az új és élő útnak a valósága. És kifejezetten az imádkozás kapcsán mondja Pál. Tehát, hogy így imádkozzatok. Tehát az imádságaitok tükrözzék azt, hogy milyennek az új útnak a valósága. És hogyha többet akarunk ebből tapasztalni, akkor változtatnunk kell dolgokon. Hogyan lehetséges megtapasztalni és többet tapasztalni ebből az új útból? Maga Jézus azt mondja Máté 21-22-ben, mindazt megkapjátok, amit imádságban hittel kértek. Hát mit jelent hittel kérni? Pál apostol 2 Korintus 4.13-ban ezt mondja, mivel a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk is, ahogy megvan írva, hittem, és azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Ugye ez, amit zsidókhoz írt levélben úgy olvastunk, hogy a reménységnek a hitvallásához ragaszkodni. Tehát ez egy kulcsfontosságú elem az Istenhez való imádságban, ez szerint az új út szerint. Ki az, aki el tudja mondani a hitnek a definícióját a Biblia szerint? A hit a remélet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát amikor azt mondja, hogy hiszünk és azért szólunk, és nyilván itt imádságról beszélünk, vagy amikor azt mondja, hogy hittel kérünk, akkor olyan dolgokat mondunk ki, amiket látunk, vagy olyan dolgokat mondunk ki, amiket nem látunk még. Amikor olyan dolgokról beszélünk, amiket látunk, akkor nem hittel imádkozunk, hanem panaszkodunk. Belegondoltatok már ebbe? Majd szeretnék mondani egy-két példát. Tehát a hittel való imádság az olyan dolgoknak a kimondása, amiket az ember még nem lát. Még nem biztos, hogy tapasztalja azt a valóságot. De ez a hittel való imádság, ez azért működik, Pál apostol szerint, mert a hitnek a szelleme van bennünk. Tehát ez nem keverendő össze a pszichológiai módszerekkel, amik megpróbálnak bizonyos dolgoknak a kimondásával vagy mantrázással változást elérni, hanem itt valójában az a szellem az, ami megváltoztat bennünket, de ehhez kell, hogy kimondjuk hittel azt a láthatatlan, még egyelőre láthatatlan valóságot. Tehát ezt itt szeretném nagyon világossá tenni, hogy ez nem egy emberi erőlködésen alapuló dolog, hanem az Isten szelleme az, amely változást hoz az életünkben, de ezt azáltal hozza, hogy megvalljuk ennek az új útnak a valóságát. Tehát szükséges a hit megvallása, a hit szólása, a hit beszéde. És ugyanezt mondja Filippi levélben is, csak még egy ilyen igét szeretnék mondani, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban, és utána konkrét példákat szeretnék említeni, hogy legyen valami gondolkodnunk. Filippi 4:6-ban, semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, tehát miről van szó, mi a téma? Imádság, nem? Mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Mikor szokás hálát adni? Amikor kaptunk valamit. Szokás hálát adni akkor, amikor mondjuk, hogyha bemész a főnökhöz, és fizetésemelést kérsz, és úgy mész oda a főnökhöz, hogy köszönöm, hogy most fog nekem adni egy fizetésemelést. Van, aki főnök közületek? Zsolti, mit szólnál hozzá, ha valamelyik alkalmazott így jönne be? Elég gáz, nem? Tehát azért hálát adva kérni, hogyha ezt egy konkrét emberi példában belegondolunk, azért nem olyan magától értetődő. De hogyha mondjuk teszem azt, már megszületett a döntés a cégnél, hogy mondjuk valamelyik alkalmazottnak megemeljük a fizetését, aztán ugye elcsiripelik a madarak, és bejön az alkalmazott hálálkodva, hogy olyan kedvesek vagytok, hogy gondoltatok rám is. Tudom, hogy még nem fix a dolog, de szeretném megköszönni már most előre is. Az ugye egy picit másként hangzik, nem? De milyen alapon működhet ez? Mi a különbség a két megköszönés között? Igen, miért vagy meggyőződve az egyiknél, mert nem a másiknál? Az egyiknél van alapja, a másiknál meg nincs. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt, amikor hittel imádkozunk, az nem arról van szó, hogy akkor, hát, hogy kérek egy, mit tudom én, nem is ismerem az, kérek egy versenyautót, egy Porsét, és én annyira hittel imádkozom azért a Porséért, na de hát, hogyha nincsen alapja, akkor miért kérek? Tehát itt a hitből való imádság az nem önhittség, vagy elvakultság, az olyan imádság, aminek van alapja. Jó? Tehát ezt szeretném világossá tenni, hogy amikor hálaadással kérünk, akkor azért vagyunk hálásak, amiről már tudjuk, hogy a miénk. És azért tudjuk, mert van róla kijelentés. Nem igaz? Na most akkor szeretnék néhány teljesen konkrét, hétköznapi gyakorlati példát mondani. Előre nem kérek elnézést azoktól, akiknek a lábára taposok ezzel, de biztatlak benneteket, hogy gondolkodjunk el azon, hogy melyik a régi út és melyik az új út. Mert a régi útnak nagyon sokszor kérésekbe burkolt hitetlenség jellemzi, míg az új úton kijelentések vannak, amik hálával társulnak. Csak néhány példát mondok. Például, most már itt a bűnökről beszéltünk itt a régi út kapcsán, szokták keresztények mondani, hogy atyám, kérlek, bocsáss meg, hogy megint elestem. Máskor jobban vigyázok, vagy jobban igyekszem. Most itt be lehet konkrét bűnöket is helyettesíteni. De mi ezzel a baj? Hát ez azért csak bocsánatot kell kérni, nem? Az a helyzet, hogy, ahogy mondtam is, a legtöbb keresztény, amikor a bűneiről gondolkodik, vagy a bűneit próbálja az Istennel rendezni, akkor nem azt csinálja, amiről Jézus mondott, mert Jézus azt mondja, hogy valljátok meg bűneiteket. Egymás előtt is, de mondjuk, amikor Keresztelő János beszélt, vagy Jézus, vagy az apostolok hívták őket megtérésre, akkor térjetek meg, valljátok meg bűneiteket. Tehát Isten előtt is meg kell vallani azokat a bűnöket. De hogy mit jelent megvallani a bűnöket? A legtöbb kereszténynek az a tévedése van, hogy a bűnöket megvallani, az a bűnökről való panaszkodás. Ugyanis, hogyha arról beszélsz, hogy már megint elestem, és mit fogsz te csinálni, akkor hát ez a bűnökről való újra és újra emlékezés, nem? Megvan oldva a probléma? Hát nincs megoldva a probléma, de hogy van megoldva? De itt egy nagyon fontos dolgot meg kell érteni, az ember nem is tudja megoldani magától a problémát. Tehát, hogy a régi úton az ember mindig újra és újra saját maga próbál az Istenhez közel kerülni, és nem megy. Ezt mondja Isten, hogy inkább féljél tőlem, és ne is gyere hozzám, mert nem fog működni, meg fogsz halni. És keresztények tömegei megpróbálják ugyanezt az utat megvalósítani, csak kicsit megcifrázzák egy-két Jézusos mondattal, de valójában lényegileg ugyanazt csinálják, mint az Ószövetségben. Csak a bárány áldozat helyett Jézusra hivatkoznak. De a lényeg az ugyanaz. De ezért mondtam azt, hogy a régi út, vagy a régi meg az új út, az teljesen más. A régi út az nem az újnak a mintája. Az új az teljesen más, hogy működik. Az új az nem úgy működik, hogy akkor újra és újra Jézusnak az áldozatára hivatkozva, mint ahogy a zsidók a bárány áldozatra hivatkozva elpanaszolták, hogy már megint nem tudtak engedelmeskedni Isten törvényének. És akkor az Isten kegyesen megbocsát, de igazi kapcsolat nincsen, mert hozzám benne gyertek. És a legtöbb keresztény így is érzi, hogy én meg Istenhez azért nem nagyon járuljunk közel, mert nincs rá jogalapom. És az új úton nyilván nem arról van szó, hogy akkor, hát hogy akkor teljesen mindegy, hogy mit csinálok, nyugodtan vétkezhetek, Istennek ez úgyse számít. Nem. Arról van szó, hogy Jézus Krisztus, ő átformál bennünket. Ő az, aki megváltoztat bennünket, és nekünk egyetlen dolgunk van a bűnökkel, az, hogy megvalljuk, hogy nekünk ehhez semmi közünk nincsen. Mint ahogy Pál apostol mondja Róma levélben, hogy amikor vétkezem, már nem én teszem, hanem a bennem lakozó bűn. És ettől nem úgy szabadulok meg, hogy akkor megpróbálok jobb lenni, meg jobban vigyázni, hanem azt mondja Pál apostol Róma 8-ban, hogy ebből a reménytelen helyzetből egy szabadulás van, az élet szellemének törvénye. Jézus Krisztusban az, ami megszabadít engem ebből a törvényszerűségből. Tehát ehhez a bűnhöz nincs közöm nekem se és Jézusnak se. És az, hogy ő hogyan szabadít meg, azt ő tudja megcsinálni. És amikor imádkozunk, akkor ezt ki tudjuk mondani hittel. Egy másik példa ehhez kapcsolódóan, hogy a régi úton nagyon sok, hallottam konkrétan ilyen imádságokat, tényleg nem akarok senkinek a lábujjára rálépni ezzel. Uram, te tudod, milyen gyarló vagyok, de végtelen kegyelmedből kérlek irgalmazz nekem bűnösnek. Vagy ennek tetszőleges kombinációi. Egyrészt Dávid abban volt, Dávid a régi úton volt. Dávid, ő hogyan kereste volna Istent az új úton, amikor még nem létezett az új út? Na, de a zsoltárok azok mind a régi útnak a részei, meg az összes ószövetség ima, azok mind a régi út szerint voltak helyesek. Ez egy nagyon jó kérdés, nem? Át kell értékelni. Újra kell tanulni. Mert azt mondja... Lehet, hogy nem voltál itt az elején, de pont az elején beszéltem arról, hogy a példa az miről szól? Arról szól, hogy nekünk is úgy kell csinálnunk, vagy pedig arról szól, ahogy zsidókhoz írt levél írja, hogy ez az, ahogyan nem működik. Mindegy, most ne kezdjünk el vitatkozni, majd esetleg délután beszélhetünk róla, de én nekem a meggyőződésem az, hogy a zsidókhoz írt levél azt mutatja meg, hogy ez a régi út, ez azt mutatta meg, arról szólt ez a példa, hogy hogyan nem működik jól. És az Isten valami egészen újat hozott számunkra Jézus Krisztusban, amikor már nem gyarlóként és bűnösként járulunk Istenhez, hanem azt mondja, hogy igaz szívvel, mint aki meg van mosva, mint akinek tiszta a szíve, tiszta a lelki ismerete. Tehát, hogy helyreállt a kapcsolat, és ehelyett, tehát, hogy az, hogy én azt mondom Istennek, hogy én gyarló és bűnös vagyok, ezzel tulajdonképpen azt mondom, hogy még ugyanabban a kapcsolatban vagyok vele, mint a régi út szerint a zsidók, hogy félnem kell tőle, és bármikor halálfia lehetek. Mert hogy ez volt a gyarló bűnösöknek az Istennel való kapcsolata. Ezt mutatta meg az ószövetségi rendszer. Az új szövetségben pedig azt mondja, hogy fiak vagyunk, az örökbefogadás szellemét kaptuk, és ezért bátran mondhatom, hogy atyám, köszönöm, hogy örökbefogadott gyermeked vagyok, és a te igéd erejével fiat képére formálod át az életemet. Mert hogy ő az, aki megígérte, hogy ő rendelte el, hogy az ő fiához hasonlóak legyünk, hogy az ő fia képmására formálódjunk át. És ez nyilvánvalóan ebből azt következik, hogy a cselekedeteinkben, az életünkben még nem minden működik tökéletesen. Mert hogyha tökéletesen működne minden, akkor nem lenne szükség formálódni még, nem igaz? Tehát, hogyha készen van egy szobor, mondjuk egy műalkotás, akkor azt már nem szabad tovább formálni, nem igaz? Mert azzal csak elrontani lehet. De hogyha még formálják, az azt jelenti, hogy még nincs kész. Még vannak olyan részek, amik nem hasonlítanak hozzá. De az Isten erre ígéretet tett, és az ennek a kimunkálására való erő, az ott van benne az ígéretben. És ezt jelenti hittel megvallani. Mit jelent akkor hittel imádkozni? Még egyszer. Amikor hittel imádkozunk, akkor olyan dolgokról beszélünk, amiket látunk, vagy olyan dolgokról beszélünk, amiket még nem látunk. Melyik a hittel való imádság? Az egyik az a látható dolgokról való panaszkodás. A másik pedig a nem látható dolgoknak a hittel való megvallása, azért, mert van alapja az igében, Isten ígéreteiben. Egy nagyon rövidet megengedem.
Hűség.
A hit.
Hogy hűségről te bizony, a Jézus is.
Igen, a hit az a hűséghez is kapcsolódik, de most itt a zsidókhoz írt levélben használt definícióval dolgozunk. Szóval nem akarom elhúzni nagyon, még mondok néhány példát, aztán tovább is lépünk. A régi út szerint gyakorta hallok ilyet, hogy Istenem, tudod, hogy mindig elrontok valamit, pedig nem akarom, kérlek segíts, hogy jól képviselhesselek az emberek előtt. Hát ez mi a baj? Ez jól hangzik, nem? Hát szeretném Istent jól képviselni az emberek előtt, csak hát valami mindig félre sikerül. Az a helyzet, hogy miért a régi ez? Hát nem ez a helyzet. Hát ez, de ha még egyszer szeretném kihangsúlyozni, a hittel való imádság az nem arról szól, amit lát az ember, amiatt panaszkodni lehetne, hanem arról szól, amit még nem lát az ember. De Isten igéje megígéri. Van alapja az Isten igéjében. És az ember, tehát az, hogy te még nem vagy arra a formára átalakítva Jézusnak a teljes képmására, ezért te mit tudsz tenni? Mit tudsz tenni azért, hogy benned tökéletesen Jézus Krisztus képmása mutatkozzon meg az életed minden területén? Valamit tudsz tenni, de nagyon-nagyon kevés az. Az a nagyon-nagyon kevés az, hogy te kifejezed azt, hogy te így döntöttél. Mert ezt a munkát, ezt nem te csinálod, ezt Isten igéje végzi el benned, a benned lakozó szellem által, amit ő adott. És ez az, ami mellett az ember hitet tehet, hogy igen, atyám, én Jézust választottam, hiszek benne, és hiszek abban, hogy ő elvégzi bennem az ő munkáját, a te jó terved szerint. Ahogy ez sok ige van, ami erről szól, hogy ő előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Hogy Isten alkotása vagytok Jézus Krisztusban, jó cselekedetekre kiválasztva, új teremtések vagytok a Krisztusban. Tehát, hogy ott vannak ezek az igék, ott vannak ezek a kijelentések, ennek van alapja. Amiért hálát lehet adni, hogy az Istennek ez a jó terve, és ő csinálja ezt. Még néhány példát szeretnék mondani. Uram, kérlek, adj nekem bölcsességet, vagy erőt, vagy kitartást, vagy hitet, vagy akármit. Ezekkel mi a baj? Hát nem jó dolgokat kérünk Istentől. Hát attól függ. Hogyha komolyan vesszük azt, hogy az Isten már minden szellemi áldással megajándékozott minket a Krisztusban, akkor hogy tud nekünk még többet adni? A mindentől lehet-e még többet kapni? Tehát, hogyha én úgy érzem, hogy nekem nincs elég bölcsességem vagy erőm, lehet, hogy ezt így tapasztalom, de ez nem azt jelenti, hogy Isten még nem adta meg nekem. Mert azt mondja, hogy ő minden szellemi áldással megajándékozott minket a Krisztusban. Tehát az, hogy nem tapasztalom, az nem azt jelenti, hogy még nincs ott, És ezt úgy tudom kifejezni hittel, hogy már megkaptam, hogy egyszerűen hálát adok érte. Köszönöm, hogy már minden szellemi áldással megajándékoztál a Krisztusban. És azt ki lehet fejezni nyilván, hogy szeretném, hogy ez az életemben mind jobban és jobban megvalósuljon. De az Isten már ezt megadta, ezért hálát lehet adni. Ott van. Nagyon szorosan kapcsolódik ide, de talán az egyik legkritikusabb pont. Uram, kérlek, áldj meg, tölts ki rám a te szent szellemedet, vagy szent lelkedet, és add, hogy szeretni tudjak. Szoktatok a szent lélekért, vagy szent szellemért imádkozni? Miért? Ja, hát, hogy munkálkodjon, de hogy megkapd a szent szellemet. Már olyan, rengeteg keresztény imát hallottam ilyet, hogy ó, atyám, tölts ki ránk a te szent lelkedet, vagy szent szellemedet. Adj többet a te szent szellemedből. Vagy szeretetedet. Nem tudok szeretni eléggé. Ó, add a te szeretetedet a szívembe. Tudjátok, mit mond az ige? Azt mondja az ige, hogy az Isten szeretete kitöltetett a mi szíveinkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Na most akkor tele van a pohár, vagy üres a pohár? Vagy félig van a pohár? Tehát, hogyha én azt mondom, hogy testvérek, itt én szomjan hajok előtt, hát miért nem kínáltok meg legalább egy pohár vízzel? Hát nem látjátok? Kérlek benneteket, könyörüljetek rajtam, hát szomjan halok! Hát ember, hát vedd már magadhoz azt a poharat is, hidd már, hogy van benne víz, nem? Ennek örömi részok is. De hogy értitek, tehát az Isten ígéje mond valamit, és mi meghazudtoljuk Istent, azzal sértegetjük Istent, hogy ő még nem adott meg mindent nekünk. És olyan dolgokat kérünk tőle, amit már odaadott nekünk. Hál' Istennek ő nem ilyen sértődős típus, elszenvedi ezeket az ostoba kéréseket is, de hogy a hittel való imádság az nem ezt mondja. Tehát, hogyha te elhiszed azt, amit Isten mond, akkor megköszönöd neki azt, hogy te kiárasztottad a te szeretetedet a szívembe, a te szellemed által, amit adtál, és köszönöm, hogy szeretni tudom Jézus Krisztusban azt az embert. Köszönöm, hogy te átformálod az én gondolataimat és érzéseimet, összhangba hozod azzal a szeretettel, ami már ott van a szívemben. Nem azért, mert én valamit csináltam, nem azért, mert már érzem, nem azért, mert így gondolom, hanem azért, mert a te ígéd ezt mondja. És ezért az így van. Hit beszéde. A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Azoknak a valóság, amiket még nem látunk, amiket még nem érzünk, amiket még nem gondolunk, még nem tapasztalunk. De Isten igében ott van, és mi Isten igét elhisszük, és hittel kimondjuk. Megvalljuk hittel a reménységünket. Ugyanez a helyzet, még további, itt emberi kapcsolatokról beszélünk most. Uram, tudod, hogy mennyire fáj, hogy megbántott vagy megkárosított XY tetszőleges nevet be lehet helyettesíteni. Kérlek, te változtasd meg őt, hogy ne legyen ilyen. Hát most itt nyilván egy kicsit zanzásítva mondtam a történetet, itt nagyon-nagyon sokféle variációban szerepelhet ez, hogy akkor hogyan kérjük Istentől azt, hogy az a személy, aki valamilyen fájdalmat okozott nekünk, az hogyan változtassa meg az Isten. És na hát itt erről önmagában lehetne egy külön órát beszélni, de hogy ez nem így működik. Egyrészt az Isten nem tudja a másik embert megváltoztatni, másrészt pedig Jézus nem erről beszélt. Jézus azt mondta, hogy bocsássatok meg, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, és különben is, amiről az előbb beszéltünk, az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe. Tehát, hogyha ezeket komolyan vesszük, akkor ez ilyen típusú imáknak abszolút nincs helye. Annak van helye, hogy kijelentem, hogy Jézus nevében megbocsátok annak a személynek, megáldom őt, mert Jézus azt mondja, hogy áldjátok őket. Tehát nem azt mondom, hogy kérlek, atyám, áld meg őt, hanem Jézus azt mondja, hogy áldjátok őket. Tehát azt mondom, hogy megáldom őt Jézus nevében, mert ő parancsolta ezt, tehát akkor ez egy parancs. Tehát, hogyha én nekem van egy alkalmazottam, és azt mondom neki, hogy figyelj, menj el ehhez a céghez, és beszélj vele, hogy ez is ez legyen, vagy kössünk egy ilyen alkut, akkor az alkalmazottam nem azt fogja mondani, hogy figyelj, én szeretnék veled egy üzletet kötni, hanem azt mondja, hogy ettől és ettől a cégtől jöttem, és ez is ez a cég szeretne veled egy üzletet kötni. Nem? Tehát a cég nevében beszél. Ha Jézus azt mondta, hogy bocsássatok meg, áldjátok őket, akkor Jézus nevében megállhatjuk, mert ez az ő parancsa. Nagyon sok minden van, amit teljesen nem veszünk komolyan abból, amit Jézus mondott, és nem hisszük el, hogy az működik. Pedig ha elhisszük, hogy az működik, amit Jézus mondott, akkor azt szerint fogunk szólni. Akkor azt ki tudjuk mondani, hogy Jézus nevében megbocsátok, Jézus nevében megáldom azt az embert, és engedem, hogy az Isten összhangba hozza ezzel a valósággal a gondolataimat és az érzéseimet. Mert nem azért mondom, mert érzem, hanem azért mondom, mert az Isten igéje ezt mondja. És majd az Isten igéje átformálja az én gondolataimat és érzéseimet. Azért, mert bennem van a szelleme, és a szellem az hatalmasabb mindennél. Ez nem emberi erőfeszítés. Ez az Istennek a hatalma, ami az ő igéjén keresztül működik. Talán úgy gondoljátok néhányan, hogy ez túl sok. Ez már büszkeség, magabízás. Hogy lehet ilyeneket mondani? Nyilván a legtöbb keresztény közösségben nem ezt szokták meg, sőt, vannak olyan keresztény közösségek, amik visszaélnek ezzel, és teljesen rossz módon használják fel, és rossz módon élnek ezzel a hitnek a beszédével, alaptalanul, és ez pedig visszatetsző. És joggal lehet rá mondani, hogy ez elbizakodottság, vagy önhittség. De azért azon érdemes elgondolkodni, hogy pusztán egy vallásos alázat, az nem ugyanaz, mint az igazi alázat. Azt mondja Kolossi levélben Pál apostol 2. fejezet 23. versében, amelyek ugyan bölcsességnek látszanak, a maga választotta vallásoskodásban, az alázatoskodásban és a test sanyargatásában, de nincs bennük semmi becses, csak a test kielégítésére vannak. Tehát ez egy nagyon fontos és elgondolkodtató dolog, amit Pál apostol ír, hogy bizony vannak olyan dolgok, amelyek logikusnak, észszerűnek, bölcsnek tűnnek, emberileg végig gondolva, mert azt mondja, hogy maga választotta vallásoskodás és alázatoskodás. Alázatosnak tűnik. Nagyon vallásosnak tűnik. Olyan istenes. De amit mond Pál az, hogy meg azt mondja, hogy te sanyargatása. Tehát, hogy úgy az ember úgy megpróbálja magát olyan kicsinek beállítani, vagy hát alázatoskodik, nem tudom más. Nagyon könnyen érthető szerintem ez a szó, hogy alázatoskodás. De azt mondja, hogy de nincs bennük semmi becses. Vagy magyarán szólva, ami a valóságot illeti, nem működik. Semmi haszna nincsen. És én azt mondom, hogy ha bárkinek ez volt eddig a tapasztalata, hogy egy olyan utat követett eddig az életében, amiről azt gondolta, hogy hú, hát most én milyen alázatosan keresem az Istent, akkor érdemes végig gondolni azt, hogy az Istennek nem az a fajta alázat kell, ami emberileg nézve alázatosnak tűnik, hanem az, ami hittel elfogadja azt, amit ő mond. Ez az igazi alázat. Amikor nem én találom ki, magam választom meg, hogy mit gondolok alázatosnak, hanem amikor elfogadom azt, hogy amit Isten mond, az úgy van, és úgy ahhoz igazítom a gondolkodásomat és a gyakorlatomat. Ez az igazi alázat. Ez nem magabízás, testvérek. Ez az igazi alázat. És csak egy kicsit egyetlen igevers erejéig szeretnék egy kicsit kitekinteni arra, hogy mivel fogjuk folytatni a következőkben. Jézus azt mondta az ő tanítványainak, János 8. fejezet 31-32. Versében, azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Hogyha engeded, hogy Jézus tanítson, ha az ő beszédeit komolyan veszed, és megcselekszed azt, amit ő mondott, nem az emberi elgondolások vagy berögződések szerint, és azt csinálod, amit ő mondott, és azon az új úton kezdesz járni, amelyet ő készített, akkor mind jobban és jobban megismered őt, megismered az igazságot, és ez az igazság, ez át fogja formálni az életedet, át fogja formálni az imádságaidat is, mert lehetetlen, hogy ne történjen ez a változás. Jézus azt mondta, hogy az igazság a szabaddá fog tenni. De nem az elméleti igazságról van szó, hanem Jézus azt mondja, hogyha megmaradtok az én beszédemben, vagy máshol azt mondja, hogyha megcselekszitek, amiket parancsoltam nektek. Tehát ezek Jézusnak a tanítványai, és hogyha mi ezt tesszük, és követjük azt az új utat, amelyet ő tört számunkra, és megismerjük ezt az új utat, akkor garantáltan változni fog az életünk. De ehhez nem szabad visszafordulni, hanem hittel járni ezen az úton, és akkor tapasztalni fogjuk, hogy változik az életünk, hogy szabadulunk, mert az igazság szabaddá tesz minket. Amen.